Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és én is nagyon örülök annak, hogy újra végre személyesen is itt lehetünk. Gyerekek, helyeken szoktatok lenni, én már nem emlékszem, megmondom őszintén, vagy kijöttök, nyugodtan maradjatok ott, tehát most nem erről, de így kijött, nem, jó, maradjatok ott, nyugodtan, csak elindultok a lányok, és azt hittem, hogy akkor jó, hát nem tudom, emlékeztek-e arra, mert ugye most végül is a személyesen kívül még azért volt Zoom szerintem, meg körzet is, és van Nyuszi, a Nyusziról beszéltem. Ugye aki nem tudná, van aki nem tudná, de azért elmondom, hogy ugye nekem van egy ilyen kis lógófülű, alanyos kis Nyusz, és ezzel a Nyuszival mindig olyan dolgok történnek, ami valamilyen oknál fogva a hitet megmutatják. Na most nem ezzel a nyullal történt, hanem az elsővel. A Nyuszikát meg kellett műteni. Nagyon féltettük. Megmondom nektek őszintén, mert altatni kellett, és a Nyuszik közül nem mindegyik ébredt fel az altatásból. A ti Nyuszitok meg a miénk azok fel fognak mindig ébredni, tehát nem kell megijedni, csak azért mondom, hogy vannak olyanok, akik nem, és ezért nem szeretik igazán a Nyuszikat altatni. És megműtötték. És nem tudom, láttatok-e már kutyusoknál, ugye, hogy amikor megműtik, akkor ilyen gallér van, tudjátok? Tehát ilyen műanyag, azt hiszem gallérnak hívják. Most kérdétek, hogy a mi nyúlunkra is ilyet tettek. Tehát egy ilyen, hát nem is tudom, tehát egy ilyen ekkora gallér volt körülbelül, mint a tenyerem. Miért? Azért, mert a fülébe, abba a lógóba, abba beletettek egy úgynevezett branőlt. Ez azért jó, hogy beleszúrták a fülébe, hogyha netán éjszaka valami nagy baj van, akkor ne kelljen eret keresni az orvosnak, hanem egyszerűen ezt a felnőtteknél is szokták, beleteszik a fülébe az injekciót, és akkor tud áramlani a gyógyszer. Igen, ezt nem kell elképzelni a saját fülünkkel, teljesen igazatok van. Na de, a Nyuszi az mosakszik. Tehát ott nincs mese. Tehát tudjátok, én iszonyú gyorsan a fülét így, és ez neki egy kényszeres dolog. Tehát neki olyan, mintha nem tudom, mi levegőt veszünk. És hát itt nem lehetett, mert hogyha mosakszik, akkor kirántotta volna azt a tűvel együtt, azt a branült a fülébe, és nagyobb lett volna a baj, mintha besetettük volna. Ezért volt ott ez az izé, ez a gallér. Na most, a nyúl azonban ettől elszomorodott. Ugyanis, hogyha nem tud mosakodni, akkor ő nagyon rosszul érzi magát. És úgy képzeljétek el, hogy soha nem akar visszamenni a ketrezbe, hát én se szeretnék, most tudom, egy nagy dolog. De most, amikor rajta volt ez, visszament a ketrezbe, és a fal felé fordult, és nem akart ránk, mintha depressziós lett volna, vicc nélkül. Tehát lelkileg a nyúl tönkre ment. Egy éjszakát kellett, hogy rajta legyen. Hát én vagyok a gyenge láncszem, ugye mindig a családban. Hát tulajdonképpen mondom, de hát ne csináljuk már ezt. Hát mondom, vegyük már le a Nyusziról ezt a gallért. Hát lelkileg teljesen tönkre megy, hát stb. És ugye volt a családnak az értelmesebb a női ága, a lányom és a feleségem, akik mondták, hogy hát mit csináljam ezt, hát hogy még rosszabb lenne, hogyha kiszakadna. A lányom azt mondta nekem, hogy ha ennyire zavar ez a dolog, ő tinédzser volt akkor menjek be a szobába és ne nézzem. Ezt nem így mondta. Ezt sokkal karcosabban mondta. A tiniknek a semmihez sem fogható stílusában, de hát szószékről hagyd nem mondjam meg, hogy mondta. A lényeg ez volt. Na most mi az érdekesebb? Miért mondom nektek? Mind a ketten, vagy mind a három, de egész család szereti a Nyuszit? Igen. És mégis nézzétek meg, hogy két teljesen különböző vélemény van. Én azt mondom, hogy szedjük le róla, mert szegény lelkileg tropa lesz. Ők azt mondják, hogy ne szedjük le róla, mert sokkal rosszabb lesz a helyzet. Kinek volt igaza? Nyugodtan mondjátok, nem fog megsértődni. Igen, jó, tudom, van, aki csak mosolyog. Igen, sajnos ez van, megint butaságot csináltam, majd egyszer, nem tudom, múltkor meséltem, mert nem tudom, amikor rátettem a nyulat a futógépre. Azt mondtam, jó, erre emlékszik, ezt olyan mindenki emlékszik. Na mind, én képes vagyok ilyeneket csinálni, és ők még ilyenebben, mert ugye ez az van, hogy tehát attól, mert valaki itt áll, attól még ugyanúgy tud butaságot csinálni, én meg különösen. Ez a többiekre nem vonatkozik, akik itt állnak, csak magamról tudok beszélni. Na mi az érdekesebben? Tehát mind a ketten jót akartunk a Nyuszinak, de mégiscsak az egyikünknek volt igaza. Ez egy nagyon fontos dolog. Miért? Azért, gyerekek, mert sokszor van olyan, hogy úgy látjuk, úgy érezzük, hogy az Isten valami olyat enged meg az életünkbe, ami nem igazán jó. Nem igazán jó. Lehet ez egy dolgozatra való felkészülés, lehet ez egy betegség, ami miatt nem tudok menni kirándulni, lehet az, hogy nem tudom, bármi. Időlegesen. És nézzétek meg, milyen érdekes. Nehéz volt a nyuszinak az az éjszaka? Nehéz volt. Ez így van. De a szeretet miatt volt rajta ez a kis gallér, hogy nehogy baja legyen. És ez azért nagyon fontos, gyerekek, mert ha az Isten megenged az életünkben nehézségeket, annak oka van. Ez nem azt jelenti, hogy nem szeret minket. Hát, hogy ne szeretne? Persze, lehet, hogy pont azért engedi meg, mert át kell mennünk egy-egy nehézségen, ahhoz, hogy a felnőttek ezt próbának hívják, át kell menni egy-egy ilyen helyzeten, hogy még közelebb legyünk hozzá. Tehát, hogyha úgy érzitek, hogy nehézség van, hogy hú, ezt most miért kell csinálni, vagy bármi ilyesmi, akkor ne az legyen bennetek, hogy miért engedi meg az Isten. Hanem azt próbáljátok az Istentől megkérdezni imában, hogy el tudjam fogadni azt, erőt kérjek, hogyha ez időlegesen egy kicsit nehéznek tűnik, akkor is képes legyek ezeket elhordozni. Jó? Nem tudom, hogy ti ki szoktatok-e menni. Ez nem azt jelenti, hogy ki akarok küldeni titeket, szó nincs róla, csak mert a prédikáció első részében a fiamról fogok beszélni, és lehet, hogy érdekel benneteket, de ha bent maradtok, az a legjobb, azt köszönöm szépen, az nagyon jó. No, testvéreim, ha most, hogy így megmutattam, hogy milyen csinos tudok lenni ebbe a zakóba, megengeditek, hogy levegyem? Megengeditek, köszönöm szépen. A feleségem különben kikapnék, mert a feleségem azt mondta, hogy levehetem mindig a zakót, ha hosszúlyú az ing. Így van. És nem hosszúlyú az ing. De ti nagyon megértőbbek vagytok, mint a feleségem. És nem árultok el. Ez mindenki. Hát azért szeretek jönni, mert tényleg. Igen. Hát ez van. Beszéljünk egy picit a délutánról. Akikkel együtt voltunk szombatiskolán, ők már tudják, de azért elmondanám nektek is. Bármit lehet természetesen választani délutánra, mindenről nagyon szívesen beszélgetünk, viszont nekem van egy javaslatom. Ugye a mai szombatiskola az konkrétan a szombattal foglalkozott, és szó volt arról is, hogy hát ugye mások vasárnapot ünnepelnek igékkel kapcsolatban alátámasztva. És én arra gondoltam, hogy mi lenne, ha délután fordítva ülnénk a lóra, ugye így fogalmaztam a szombatiskolában. Tehát, ugye azt mi nagyon jól meg tudjuk mindig indokolni, hogy miért szombatot tartunk. Negyedik parancsolat, meg Ézsaiás 58, meg millió egyéb dolog. Viszont van 8 ige, amit azok a hívők mondanak nekünk, akik vagy azt mondják, hogy a szombatot már eltörölte az Úr, bármelyik napot tarthatod, vagy azt mondják, hogy a szombatot a vasárnapra helyezte. És én arra gondoltam, hogy mi lenne akkor, hogyha mi ezt a 8 igét szétszincálnánk, tehát csak azzal foglalkoznánk, hogy akik vasárnapot ünnepelnek, vagy a szombatot azt mondják, hogy már nem kell ünnepelni, ők milyen ige alapján döntik ezt el, hogy erre tudjunk válaszolni, mert még egyszer hangsúlyozom, az egy dolog, hogy én meg tudom indokolni a szombattartásomat, de az még nem azt jelenti, hogy válaszolni tudok a vasárnap tartók által elmondott igékre. Értitek? Szóval, ha gondoljátok, lehet ez a délután. Én készültem azzal is, hogy kifénymásoltam nektek ezeket az igéket, meg mindenfélét. Ez ugyanúgy beszélgetés, de ez olyan lenne, amit akár ma este is tudtok használni, ha éppen találkoztok egy más vallású emberrel, és elétek teszi, hogy na, itt van az ige, hogy vasárnapot kell ünnepelni, nincs ilyen ige, zárójel, bezárva maradhattok nyugodtan most itt. De megnézzük azt, hogy hol van a félreértés. Jó lesz ez délután? Jó lesz? Jó lesz? Jó lesz. Oké, okay, jó. De ha más szeretnétek, szóltok az ebédnél, és hoztam mást is. Tehát azért mondom, hogy teljesen fel vagyok készülve. Na, egyetlen egy probléma van. Csúsztunk. Jó, ha egy picit csúszok, az nem gond, ugye? Nem, negyed, ha negyedik befejezzük, negyed? Negyed hat? Jó? Jó, a negyed, jó. No, miért ezt hoztam, amit hoztam? Az utóbbi időben azt vettem észre, hogy egyre több testvér fél. És ez komolyan. Sokan megnyíltak előttem, nagyon sokat beszélgetünk testvérekkel, nem csak a anya gyülekezetemben, mert általában egy hónapot háromszor máshol vagyok, és ott sokat beszélgetünk. És azt veszem észre, hogy ez a Covid, és minden, ami ehhez kapcsolódik, egy picit megbillentett minket. Megbillentette a lelkiségünket, megbillentette azt, hogy mi miért történik, és ha nem is félünk, de szorongás van bennünk. Nagyon sokszor tapasztaltam. És én arra gondoltam, hogy én most az Úrnak egy olyan tulajdonságáról szeretnék nektek beszélni, amire nagyon nagy szükségünk lenne, hogy megértsük. És nagyon ritkán beszélünk róla. Ez pedig az Isten szervezése. Én azt szeretném, hogy amikor 12:30 után ti fölálltok a székről, akkor ti ne féljetek. Akkor bennetek ne legyen bizalmatlanság, ne legyen bennetek a munkámmal, az egészségemmel, a családommal, ne legyen bennünk bizonytalanság. Ha ez sikerül, legalább egy embernél, akkor jó, hogy eljöttem. Remélem legalább kettőtöknél. Természetesen, ahogy szoktam, tudjátok, én példákat fogok mondani, nagyon sok példát hoztam nektek, családomból, máshonnan, mert ezek azok, amik által igazán lehet látni azt, hogy mit is tesz az Isten, amiért. Tehát nem teológizálunk magyarul. Lesz egy kicsi teológia, nyilván ezt nem lehet kikerülni, de inkább a gyakorlatról beszélünk, jó? Szóval a fiam óvodás volt, most már 22 éves, és óvodás korban voltak nehézségek. Az én fiam még anno úgy született, hogy nem akart megszületni, hát tudta, hogy egy ilyen apja vár rá, és tovább ment a terhesség, és volt egy kis oxigén hiány, amikor megszületett. És ennek többek között az volt a következménye, hogy egy eléggé pörgős volt a gyerek, és akkor finoman fogalmaztam, nem lehetett vele menni vendégségbe. Tehát egyszerűen egy ilyen gyereken tényleg nem lehet menni, mert vége. Tehát az, hogy ha kikap, akkor fölgyújtja a lakát, tehát nem, ez nem lehet. És mi éppen ezért nem is mentünk. Óvodáskori kész, aztán középső csoportos volt, nem mentünk, csak a család látta. És akkor kaptunk egy olyan meghívást, amivel nem tudtunk mit kezdeni. Oda el kellett menni. És fogtuk magunkat, emlékszem, gyereket kivittük a parkba délelőtt, mert délután volt. Hát próbáltuk lefárasztani, tehát futtattuk meg minden. El is fáradt, és délután elmentünk a családhoz. És azt vettem észre, hogy a Barnabás nagyon csendes, de ennyire nem fárasztottuk ki. Tehát, mintha átesett volna a ló másik oldalára. És kérdezem tőle, hogy figyelj, minden rendben van? És mondja, egy picit fáj a hasa, de csak egy picit, meg hányt egyet. De tudjátok, akinek van gyereke, vagy volt gyereke, tudja, most az, hogy egy óvodásnak fáj a hasa, az olyan, mint hogy levegőt vesz. Tehát azzal nem tudsz mit csinálni, két napig ropit eszik, aztán ennyi. És utána ráadásul még azt mondta, hogy minden rendben van, már rendben. És akkor mentünk haza. Hogy nem a János kórház felé mentünk haza. Miért? És amikor ott voltunk a János kórháznál, még a biztonság kedvéért hátra szóltam, mondom, Barnabás, figyelj, rendben, hogy igen, minden rendben, elmúlt, teljesen elmúlt, minden oké, már ennék csak. És egymásra néztünk a feleségemmel, és olyat tettünk, amit máig nem értünk. Bementünk a János kórház gyereksebészetére, hogy megmutatjuk a gyereket. Még egyszer mondom, ez teljesen érthetetlen. Tehát az, hogy fáj a hasa a gyereknek, és ráadásul már nem is fáj, és akkor leégetjük magunkat, mert az ilyen szülőkön szoktak nevetni az orvosok, tehát amikor ott van a vakbélgyanús, meg a törött lábú, meg a nem tudom micsoda, és akkor bejövünk egy gyerekkel, akinek egyszer fájt a hasa, hányt egyet, de már nem is fáj. Na mindegy, és ráadásul az orvos műtött. Egy órát vártunk rá. Van, és akkor már kezdett, tehát akkor már mocorgott benne az, hogy jó lenne menni, és az ugye nála az eléggé súlyos, de nem, mi a feleségemmel kitartottunk. Feleségem nem hívő. Nem hívő. Kitartottunk, és akkor végül bementünk az orvoshoz, és hát tudjátok, ez a bocsánat, doktor úr, ne haragj, ez a elnézést, hogy élek, tudom, hogy ezt fogják még mondani nevetve 3 évig, hogy kik jöttek be, de nézze már meg. És ő becsülettel, tudjátok, hogy csinálják, hogy a hasat kopogtatták. És az volt az érdekes, hogy nem nevetett ki, hanem komolyan nézett. Minél tovább kopogtatta a hasat, annál komolyabban nézett rá. Kért egy ultrahangot, és 2 óra múlva a műtőasztalon volt a fiam. Bélelzáródása volt. Bélelzáródása volt. Ha azt mondta az orvos, hogy ha délután, ez a délután, igen, ha holnap reggel, másnap reggel hozzuk, akkor egy nagy részt ki kell vágni a bélrendszeréből, és élete végéig speciális étkezésen kell lennie. Ha holnap este hozzuk, arról inkább ne is beszéljünk. Ugye, szepszis, ismerjük a dolgokat, vége. De ezt mondjam, ott ültem a műtő előtt, és nem értettem. És uram, ki vagyok én? Tudjátok, hogy Dávid is, ki vagyok én, ki az én családom. Ott ültem, és nem értettem. És tudjátok, azon kezdtem el gondolkozni, hogy mi is történt itt? Hogy szervez az Isten? Most meghívtak minket egy családhoz, életünkben először mentünk el a gyerekkel. Az orvos nem hívtam volna ki, ha otthon maradok. Ki se jött volna. Hasfájós gyereke nem jön ki a házi orvos, vagy a gyerekorvos gyere nem jön ki, mert ropi. Először is elvitt minket erre a vendégségbe. Utána a János kórház felé jövünk vissza. Utána annak ellenére bemegyünk, és ott maradunk. Annak ellenére vállaljuk, hogy tényleg lükének néznek minket. Döbbenet. Így szervez az Isten. Így szervez az Isten, és még mesélhetnék nektek 1000 dolgot az életemről. Így szervez az Isten. A lélek hogy dolgozik? Testvérem, miért mondtam most el nektek ezt a, valljuk meg őszintén, nagyon személyes történetet? Nagyon egyszerű. Mintha nem lenne elég ez a Covid őrület. Sátán még egy nagyon kemény dolgot csinál velünk. Rátesz egy lapáttal. Ez, amit mondtam nektek, hogy alattomosan próbál félelmet, bizonytalanságot gerjeszteni bennünk. Mivel? Azzal kapcsolatban, hogy kétségbe vonjuk azt, hogy bármi történik velünk. Az előtte már az Isten előtt volt. Kétségbe vonjuk azt, hogy minden az életünkben az Úr által van. Róma 8:28. Akik az Isten szeretik, azoknak minden a javukra van, minden. Hiszünk-e ebben? Nagyon fontos. Ne bólogassunk. Hiszünk? Itt belül hiszünk. Mert az, hogy tudjuk, meg igen, van ilyen, meg meghatanultuk, meg sok... Tényleg hiszem? Tényleg hiszem? Hogy minden értem van? Mi az, hogy a javamra van? Az, hogy minden azért van, hogy én ott lehessek a mennybe. Hogy úgy tudjak változni, úgy tudjak közel menni. Tehát értitek? Ez a lényeg. Képes vagyok ebbe tényleg hinni, hogy a Covid-tól kezdve minden, ha problémát ad, az azért van, mert az Úr ezzel meg akar tanítani nekem valamit, hogy ott lehessek majd a mennybe. Elhiszem én ezt a mindennapokban? Nem általában, a mindennapokban. Ez a nagy kérdés. Testvéreim, ha eléri Sátán azt, hogy elbizonytalanít minket ennek az igazságában. Ha képes elérni Sátán azt, hogy megrendülünk az Isten szervezésében, akkor végünk van. Akkor félni fogunk. Akkor depressziósokká fogunk válni. Akkor rettegünk a családunkért, egészségünkért, munkánkért, anyagi javainkért és mindenért. Talán még soha nem volt ilyen fontossága annak, hogy egy picit foglalkozunk az Isten szervezésével, és hogy az a mi életünkben mit jelent. Talán még soha nem volt ilyen fontos az, és komoly tétje annak, hogy Ézsaiás 41:10-et nem kell megkeresni, 41:10-et megértsük. Ne félj, mert én veled vagyok. Én vagyok az Istened, ne csüggedj. Testvéreim, nincs mese. Emlékeztek, hogy az első Covid járványnál, tavasszal, mi volt a, tehát nem most tavasz, hanem múlt tavasszal mi volt a szombatiskola témája, én sem emlékeznék rá, költői kérdés volt, a Biblia volt. A Biblia volt, emlékeztek, most már így lehet, hogy dereng. Arról volt szó, hogy a Szentírást hogyan értelmezzük, szövegösszefüggések, proféciák, nehezebb ige szakaszok, kapcsolata, történelem, tehát magyarul, hogyan olvassuk a Bibliát. Ez volt akkor. Testvéreim, miért döbbenetes ez? Mikor volt az elmúlt 50 évben folyamatosan egybefüggő időnk arra, hogy olvassuk a Szentírást? Akkor nem mehettünk el. Otthon kellett lenni. És nézzétek meg, nem két évvel később, nem egy negyed évvel hamarabb, nem, pontosan akkor foglalkozik a szombatiskola a Bibliával, a Szentírással, amikor mi otthon vagyunk. Amikor a legnagyobb lehetőségünk van arra, hogy olvassuk a Bibliát, akkor ad az Isten egy mankót. Mert így szervez. Hogy történik? Tudjátok, hogy történik a szombatiskola dolog? Az úgy történik, hogy hosszú évekkel azelőtt, de tényleg hosszú évekkel azelőtt, az Úr, hisszük, hogy az Úr a generál konferencia szombatiskolai bizottságába, hogy miről legyen szó, majd évek múltán, azt kitalálják, utána elküldik, aki meg fogja írni, az megírja még évekkel hamarabb, aztán kiküldik, aztán X nyelvvel lefordítják, stb. Az Isten hosszú évekkel hamarabb már felkészített minket arra, hogy akkor a Bibliával tudjunk foglalkozni. Még egyszer mondom, nem előtte, nem utána, akkor. Nem emlékszem arra, hogy mikor volt szombatiskora a Biblia tanulmányozásáról. Esküszöm nektek. Tehát effektíve nem az, hogy egy könyv, hanem maga a Biblia. Nem emlékszem. De akkor volt. Ez azt gondolom, hogy egy döbbenetes dolog. Igen, testvéreim, bolygónk életében, a mindennapjaimban nap 24 órájában szervezi az életünket. Vannak olyan történetek, és vannak olyan emberek, akiket, hogyha egy nevet hallotok, akkor már tudjátok, hogy jaj, miről lesz szó, ugye? És akkor már tudjuk. Azt mondom nektek, hogy Cornelius, ja igen, Cornelius, hát a Laci beszélni fog majd arról, hogy ő az első, aki ugye nem zsidó és megtért, és Péter nem akart menni, meg lepedő, meg minden, ugye? Ez így van. Most én Cornelius egy pár percet szeretnék nektek beszélni, de nem erről. Nem erről, teljesen másról. Végig gondoltátok valaha, hogy mit kellett, milyen szervezési munka kellett ahhoz, hogy Cornelius megtérjen? Végig gondoltátok? Először is a szülőknek a Római Birodalomba kellett találkozniuk. Hát így kezdődik a dolog. Ha nem, akkor ennyi volt. Utána megszületik Cornelius Rómában, azért ez is egy fontos dolog. Aztán el kellett jutni odáig az Úrnak a szervezésben, hogy Cornelius válassza a katonai hivatást, azért mást is lehetett választani. Aztán eljuttatni oda a feletteseit, hogy századosi rangra emeljék, és Cezáreába küldjék. Már máshova. De a Római Birodalom az hát egy picit nagyobb volt, ugye, mint Magyarország. De nem! Pont Cezáreába küld. Mik vannak? Aztán arra is figyelni kellett az Úrnak, hogy találkozzon a rabbikkal, hogy halljanak Jézusról. Vagy halljon Jézusról. De arra vigyáznia kellett az Úrnak, hogy azért annyira ne legyen közel a rabbikhoz Cornelius, hogy a negatív dolgok miatt ne foglalkozzon Jézussal. És utána még mit kellett csinálnia? Lélek által el kellett kezdenie imádkozni, és még sorolhatnám. És ekkor jön az angyal. És mond valamit, amivel soha nem foglalkozunk, mert tényleg nincs is értelme olyan nagyon, mert valahogy el kell kezdeni egy történetet, de itt most kivételesen ezzel kéne foglalkozni, mert hogy mond, nézzétek meg, mindjárt meg is keresem, azt mondja, hogy ugye azt mondja, hogy menjen el Joppéba, ugye? Ezt mondja, menjen el Joppéba, és a következőt mondja, ez a lényeg ma. Ő egy Simon nevű Tímár vendége, akinek a háza a tengerparton van. Tudom, azt mondjátok, hogy a Laci megőrült, ez a fontos mondat ma. Igen. Miért? 5 dolgot látunk meg ebből a mondatból. Mit? Az Úr tudja, hogy van Joppéban egy Tímár. Annak a neve Simon. Nála van Péter. Péter Joppéban van. És Simon a tengerparton lakik. Ezt mind tudja az úr. Csak azt nem mondja, hogy figyeljetek, akkor a fő tér után a második kereszteződés balra, a negyedik ház jobbra, fölről az ötödik kapucsengő. Ezt nem mondja az úr. De ha megnézitek, tökélet, mint a GPS, nem? És mi képesek vagyunk azt mondani, hogy uram, hát nem látod azt, hogy mi van velem? Képes vagyok félni? Képes vagyok szorongani? Testvérem, látja az úr, hát ilyen mértékben látja azt, hogy mi van. Nyilván, hát ez néha rossz, hogy ennyire látja, éppen olyan úton járunk. De ismer minket. De lát minket. És ez a lényeg, testvéreim. És itt vége is. Tehát ilyenkor mondhatja az úr, hogy na, most már rendben vagyunk. Dehogy, dehogy. Most jön a dolognak a nehezebbik fele. Hogy veszem rá Pétert arra, hogy elmenjen Cornéliushoz. Itt jön a másik része, akkor így van, jön a lepedő, meg stb. Most ezzel nem, de ugye a lepedőnek az a lényege, hogy nem csak a zsidóké az üdvösség. Elment, így akkor elmegy Péter. Dehogy megy el? Még mindig nem megy el. Még mindig nem. Az úrnak már nincs más esély. Azt mondja, íme három férfi keres téged, kelj fel, hát menj el, eredj el velük. Na akkor elmegy. És ezt tudjátok, mi a félelmetes? Ezt persze pontosan kellett szervezni, akkor már kopogtak jobbéban Simon Timmárnál, amikor jött a lepedő. Döbbenet! Percre pontosan szervezett az Isten. Persze még itt is vitt magával két-három tanút Péter, mert tudta, hogy szorulni fog a zsidóknál, hogy miért lépett be a Cornéliushoz. Ez a döbbenet! És tudjátok, mi kell ehhez? Hogy hagyjuk magunkat, mert a legtöbbször mi gátoljuk az Istent a szervezésbe. Ez a félelmetes. Mondom, hogy mire gondolok. Az Isten rátesz az alvágányra, oké? Alvágányra rátesz engem. Az alvágány megy be a főpályaudvarra. Főpályaudvar micsoda most ebben a példában? Az üdvösség. Az a főpályaudvar. Erre jövök én, és a gondolataim. Meg az akaratom, meg az, hogy nem vagyok az Úrral úgy igazán rendben, és fogom magam, és letérek az alvágányról. Nem ám a bérecére, a zsévágányra. A zsévágányon pöfögök. Tudjátok, ez ilyen gyommal benőtt, sehova nem vezető ipari vágány. Ott pöfögök. Mi a dráma? Hogy azt hiszem, hogy az alvágányon vagyok. Mert hát én adventista. Hát azért már ükapám is adventista volt. Azért milyen szolgálatokat végzek, meg hát itt is állok, meg izé. A mellettem levő nem, de én az alvágányon vagyok. Miért? Mi annak a szegény laodíciai levélnek, amit már tudunk nyilvánvalóan? Mindig azzal szoktunk, hú, de megy az idő. Egy picit azért meg lehet, hogy jó? Egy picit. Tehát, hogy a lényeg az, hogy ugye ott mit mond az úr? Azt mondja, hogy azt hiszed, hogy gazdag vagy, meggazdagodtam, stb. Mit mond utána? Nem tudod, hogy te vagy a vaka mezítele. Ez a lényeg. Mi ezzel nem szoktuk fog. Nem tudod. Azt hiszed, Balázs Laci, hogy ez rád nem érvényes. Azt hiszed, hogy te olyan adventista vagy, de aztán tényleg, hogy te nem vagy vak mezítele meg akármi. Nem. És azt mondja az úr, hogy nem tudod, Balázs Laci. Ez a dráma. Nem tudod. Köszönöm, ezek nagyon vigyáznak. Ne, azt hiszem, hogy az alvágányon vagyok, de nem, ott vagyok a zsén. Na, mit csinál az Isten? Ez a nagy kérdés. Azt mondja, hogy hát Balázs Laci, én rátettelek az alvágányra. Szevasz, mehetsz a zsén oda, ahova akarsz. Nem. Ugye elfelejtünk mindig egy nagyon fontos dolgot, az Isten szeret minket. Ez jó, az ezt néha azért kell tudatosítani. Fogja magát, és váltókat helyez el. Mik a váltók? A váltó például egy Ellen White idézet, amit az előbb hallottunk, és nagyon köszönöm. Lehet egy prédikáció, egy ima, egy bibliaolvasás, egy beszélgetés a testvér, bármi. Azok a váltók, és azokat, ha felismerem, ha ez az önhit adventista lelkületem végre, egy kicsit lejjebb megy az önhítségben, és hajlandó vagyok elismerni, hogy én nem az alvágányon vagyok, akkor szép lassan az Isten visszavisz az alvágányon. Na ez a lényeg. Na ez a lényeg, testvéreim, és itt megint a szervezés. Hát, Az a helyzet, hogy van egy történetem a családomról, elmondom, most már mindegy, úgyse hívtok meg, mert még negyedegyre se tudom befejezni. Tehát ez 45 perc körülbelül ez a prédikáció, csak később kezdünk. Nem tudom, emlékeztek-e a 2006-os tűzi játékra. Iszonyatosan nagy vihar volt, most volt az megemlékezés, az volt, tehát nagyon sokan meghaltak akkor. Ugye 5 ember meghalt, emlékszem. Hát mi akkor a feleségemmel úgy döntöttünk, hogy eljött a pillanat, hogy a két gyerekünket elvigyük életükben először tűzi játékra, a legjobb időpontot választottuk. 5 éves volt, 7 éves volt, irány a tűzi játék. Jó, nem a vizére, oda le a rakpartra, ott tényleg 100 000-en szoktak lenni. Hát legyen egy biztonságos hely, apuka kiválasztotta, nem tudom mennyire ismeritek, hogyha majd ha a Bach csomópontnál egyszer mentek majd ott Alkotás utca, az az M7-es felé mentek, és van egy ilyen nagy felüljáró, ha a felüljáró lesztek, akkor nézzetek föl szembe, és van egy sziklás rész, és egy nagy ilyen rádióadó a tetején. És megtaláltam, gyönyörű, értitek, sziklás hely, minden előtted van, alatta semmi, vagy hát az Alkotás utca, gyönyörű, így biztonságban leszünk. Jó, biztonságban leszünk. Elkezdődött a tűzijáték. Én nem tudom nektek elmondani azt, hogy az mit jelentett az a vihar. Tehát annyit mondok nektek, hogy a bezárt hátizsákom mélyén volt a mobiltelefonom, és használhatatlan lett. Tehát ilyen szintű. Nem az eső volt a probléma, a vihar. Ugyanis a Sashegyről dőlt le a szél. De olyan szél, hogy félelő volt az, hogy egyszerűen lesodor minket a szikra, és szörnyet hallunk ott helyben. Annyi időm volt, hogy a két gyereket benyomtam egy bokorba. És imádkoztam. Kellenek néha olyan pillanatok az életünkben, amikor rádöbbenünk arra, hogy kicsik vagyunk. Már én amúgy is az vagyok, de hogy mint ember, értitek? Hogy de azért a víz az Úr, és stb. Eltelt 10 perc, óráknak tűnt, higgyétek el. Az eső az esett, de a szél lejjebb ment. Ezért egy picit lejjebb ment, ezért elindultunk fölfelé. Én fogtam a két gyereknek így a csuklóját, ott lett legjobban, hogy ne röpüljenek. Mögöttünk a feleségem így tartotta a hátukat, tehát képzelhetitek, és kimentünk kis kertből, és kiértünk a betonra. Ott már házak voltak, megmenekültünk. De a tüdőgyulladás az tuti, hát teljesen átváztunk. És ugye én Pestről mentem át, tehát én nem autóval mentem, nem lehet akkor hídon átmenni, és valahogy a déli pályaudvarig le kellett mennünk. Biztos tüdőgyulladás. Elindulunk lefelé. És van egy útkereszteződés. És pont amikor lelépnék a járdáról az úttestre, akkor balról jön egy autó. Egy 5 személyes autó. Egy ember van benne. 4 hely van benne. 4-en vagyunk. Pont akkor. Olyan tettem, mint soha. Megállítottam. És mondtam, hogy elvinnél minket. A déli felé megy, elvinnél minket. Nem a déli fele megyek, de elviszlek. Elvitt minket a délihez, hazaértünk, semmi baj nem. Testvéreim, hogy értsük, ha már az édesapa ennyire felelőtlen volt, hogy nem nézte meg a meteorológiai jelentést, akkor az Isten intézkedett. Intézkedett. Pont akkor, amikor lelépünk, pont 4 hely volt, és elvitt minket. Testvéreim, ha az Úr kegyelméből én ott lehetek a mennyben, akkor biztos vagyok abban, hogy az első néhány perc után egy angyal meg fogja kopogtatni a vállamat. És azt fogja mondani, hogy Laci, emlékszel rá? Emberi alakban én vezettem azt az autót. Akkor, 2006. augusztus 20-án. Testvérem, ez máshogy nem lehet. Ez nem lehet máshogy, ilyen nincs. Így szervez az Úr. Félünk. És mi azt mondjuk, hogy mi lesz velünk. De hogy történik ez? testvéreim, van a kereszténységben egy olyan tanítás, ami évszázadok óta viharokat támaszt, botránykör. Vannak, akik azt mondják, hogy emiatt a tanítás miatt nem hajlandóak hívők lenni. Nekem ketten mondták ezt. Ez a tanítást ezt úgy hívják, hogy predesztináció. A predesztinációval ugye azt mondják, hogy eleve elrendelés. Tehát az Isten eleve születésem előtt eldönti, hogy én majd oda megyek, vagy meghalok. De hát ez nincs így. A predesztináció nem ezt jelenti. Az nem eleve elrendelés, hanem előre ismerés. Óriási különbség. Gondoljatok bele, ez a szervezésnek a lényege. Az Isten nem eleve elrendelte, hogy én ma itt legyek, hanem előre ismerte. Az Istennél rengeteg ige mond arról, beszél arról, hogy az Isten vágyik arra, hogy mindenki üdvözüljön. Ezt jelenti, ezért csodálatos a predesztináció, és ez az, csak meg kell érteni, ez előre ismerés. Ismeri előre az Úr, hogy mi lesz, és így sem. Egy dolgot elrendel, hogy akiről tudja azt, hogy őt fogják választani, azokban az életében megtörténjenek azok a váltók, amikről beszéltem nektek, hogy a vonat befusson a megtéréshez. Ez a lényeg. Az Úr nem előre elrendeli, hogy ki fogja őt követni, hanem előre ismeri, hogy ki fogja őt követni. Óriási különbség. Ez a lényege ennek. Gyerekkorom egyik kedvenc filmje a Ben Hur volt. Nem tudom, emlékeztek-e rá, tehát legtöbben nem, mert fiatalok. A Ben Hurba van egy mondat. Évtizedekig bennem maradt. Komolyan. Ben Hur az egy ilyen gazdag, zsidó nemes volt, ugye ott élt, ahol ugye a rómaiak voltak, ugye Judeában, és hát nem akartak igazán elmenni, hogy finoman fogalmazzunk. És azt mondja Ben Hur az Eszternek, az ő húgának, hogy ő harcolni akar Rómáért. Na most képzelhetitek, a húga ledöbbent, és azt mondta, hogy te az elnyomó rómaiakért akarsz harcolni? Megőrültél? Te a zsidó nemes? És ekkor mondja ezt a mondatot Ben Hur. Harcolni akarok Rómáért, hogy megtanuljam, hogyan harcoljak Róma ellen. Pál apostolnál mindig eszembe jut ez. Nincs olyan érzésetek, amikor még Saul volt, hogy mintha egy kiképzésen lenne Pál? Nem olyan? Gamaleál, lábánál, megtanul mindent, gyönyörűen beszél, ír, több nyelve, mindent tud. Mindent tud. Írtja a keresztényeket. Én azt gondolom, hogy még főpap is lehetne belőle néhány év múlva. És mit csinál az Úr? Nézzétek meg! Fogja ezt a kiképzett, tökéletesen kiképzett Sault, és elfordítja 180 fokkal. És egy olyan Pált csinál belőle, aki a kereszténységnek az oszlopa lesz. Ez a döbbenet. Így szervez egyénenként az Isten. Pontosan erről van szó. Így szervez egyénenként, mert látja azt, hogy kiben mi rejlik. És nézzétek meg, mi kell ehhez az embertől? Az, hogy elfogadja. Nézzétek meg, milyen érdekes. Megérkezik Damaszkuszba Pál. Ezzel se szoktunk foglalkozni, mert megmondja, hogy jó, igen, ide megy, oda. Nem, megérkezik Damaszkuszba. Hisz neki bárki? Most őszintén. Hát a zsidók azt mondják, hogy jó, nem kell a Pállal foglalkozni, vagy hát ugye Saulként, hogy most azért megy a keresztények közé, mert okos a Pál. Mert be akar oda valahogy férkőzni, és utána úgy fogja őket majd. Értitek? Keresztények mit mondanak? Á, okos ez a Pál, vigyázzunk, mert azért fog hozzánk így most beférkőzni, hogy munkat majd úgy, és stb. Nézzétek meg! Senki nem hisz neki. Milyen borzasztó helyzet. És mégis mit mondasz? Én nem érdekel. Egy dolog érdekel. Krisztusról akarok beszélni. Ez a lényeg. Így szervez. Testvéreim, én hiszem azt, hogy ma délelőtt tényleg látjátok azt, hogy nem szabad félni. Covid-tól, bármitől, szó sincs róla. nem csináljuk azt, hogy nem veszük fel a védekezést, nem csináljuk, persze, hogy nem. Tehát az Istent nem kísértjük. De hiszünk benne, hogy minden, ami előttem volt, az van előttem. De ha netán véletlenül még mindig vannak kétségek, akkor a fennmaradó 10 percemben szeretnék nektek elmondani egy történetet, egy valós történetet. Ami után azt gondolom, hogy nekünk tényleg azt kell mondanunk, hogy akkor itt most innentől nincs félés. Helen Rosevernek hívták a doktornőt, aki Kongó egyik eldugott kis falujában orvosként szolgált. Nagyon kicsi falu volt. Az egyik este egy koraszüléshez hívták. Sajnos nem sikerült megmenteni az anyukát. A gyereket igen. A kisbabát igen, az anyuka meghalt, és hagyott hátra egy 3 éves kislányt is. Csak hogy a probléma az volt, hogy mivel koraszülött volt a baba, ezért egyenlő melegben kellett őt tartani. Ezért volt a faluban egy forró vizes palack. Hát ez ritka Afrikában, valljuk meg őszintén. Egy forró vizes palack, azt feletöltötték vízzel, forró víz, és az volt a terv, hogy a baba mellé teszik. Teletöltötték, és mindenhol spriccelt. Lukas volt. Hát ki használ Afrikában forró vizes palackot? És így most úgy nézett ki, hogy a baba 24 órán belül meg fog halni. És ott doktornő hajnalban találkozott a gyerekekkel, ott nem csak orvos, hanem ott van egy ilyen árvaház, és ott is dolgozott. És mindig úgy szokták csinálni, hogy a gyerekekkel reggel imádkoznak. Hogy éppen mi legyen, miért kell imádkozni ma. És elmondta, hogy mi történt a kisbabával, és mi történt az anyukával. És hogy itt maradt ez a 3 éves kisbaba is. És a csecsemő meg fog halni, ha nem történik valami. És ekkor egy Nami nevű 10 éves kislány úgy imádkozott, ahogy csak a 10 éves kislányok tudnak. És a doktornő felírta ezt az imát, figyeljétek meg. Istenem, kérlek küldj nekünk egy gumitömlőt. De holnap már nem jó, mert addigra a kisbaba meghal. Ma kellene, hogy küldjed. Majd hozzátette, de Istenem, nem küldenél akkor már egy babát is a síró kislánynak? Úgy talán megérti, hogy még most is szereted őt. A doktornő elmosolyodott magában. 3 éve szolgált ezen a területen, soha a 3 év alatt, soha még dobozt, ajándékot, adományt senki nem küldött. 2-szer küldtek levelet, ha valaki eljött, akkor elhozta a levelet. De ide soha senki nem küld. És hazament már a kis faházába átöltözni, és észrevette, hogy a küszöbön. Van egy nagy doboz. Innentől én szeretném nektek idézni dr. Helen Roosevelt-et. Úgy éreztem, egyedül képtelen vagyok felbontani a csomagot. Hívtam a gyerekeket, és együtt nyitottuk ki. Legfelül ruhák voltak a gyerekeknek, aztán néhány kötött fásli a leprások részére, majd egy szappan került elő. A gyerekek szeme felcsillant a gyümölcskeverékkel teli csomagra. Mennyi sütemény lesz belőle? Utána pedig kiemeltem egy teljesen új, melegvizes gumitömlőt. És elsírtam magam. Nami a kislány, ugye aki imádkozott, izgatottan mondta, hát ha Isten elküldte a gumitömlőt, akkor biztos, hogy a babát is a kisgyereknek, belekotort a csomagba, és előhúzott egy játékpadat. A doktornő megnézte a feladási vevényt. 5 hónappal azelőtt adták fel Angliában. 5 hónappal azelőtt. És nyilván nem bírta megállni, hogy ne nyomozza ki. 5 hónappal azelőtt Isten a szívére helyezte egy angliai gyülekezetnek, hogy küldjenek csomagot ide, ahova soha senki. Egy kis gyereknek rávette, hogy dobja be a csomagba a babáját. De mindenki a lelkészen döbbent meg, ahogy saját maga is magán. Mert a lelkész vett egy forró vizes gumitakot. Elmondta, hogy neki erre egy késztetése van. Senki nem értette, miért küldünk gumitömlőt Afrikába. Ez olyan, mintha Szaharába homokot küldeni. Forró vizes gumi, de ő kötötte az ebet a karóhoz, ő ezt most nagyon így érzi. Így került oda a forró vizes gumitömlő. Hagy erősítsem föl ezt egy picit, hogy itt mi történik. Mert tehát az afrikai kislány imájának elhangzása előtt 5 hónappal az Istenünk meghallgatta a könyörgést, és lépett. És amikor szüksége volt ennek a kisbabának erre a gumitömlőre, 5 hónappal később, akkor szállították ki a doktornő házához. Ez ilyenkor elakad a hangunk, nem? Vannak pontok, amikor a prédikátor teljesen mindegy, mit mond. Azok üresen csengenek. Tehát maximum annyit lehet ilyenkor mondani, amit Mózesnek mondott az Úr a csipkebokorból. Vedd le a sarudat, mert szent hely, ahol te állsz. És mi még félünk. Az élettől, nehézségektől. Igen, kérdezhetitek. Kérdezhetitek azt, hogy hogy megy ez az egész. Hogy történik az, hogy a fiamról tudta, hogy mi lesz a hasával, és mindent úgy szervezett. Hogy történt Cornélius? Hogy történt a tűzijáték? Hogy történt Pál apostol? És hát, hogy történt ez? Hogy történnek ezek? Testvéreim, végtelenül egyszerű a válaszom. Fogalmam sincs. Viszont egy dolgot hagy mondjak nektek. Végtelenül megnyugtató az számomra, hogy ezt nekem nem is kell értenem. Nekem csak el kell fogadnom hitáltal. Ennyi. És azt gondolom, hogy ott például Afrikában, vagy ezzel az egész történettel a doktornő, a gyerekek, az angliai gyülekezet, és itt most ti, olyan tapasztalatot szerzünk az Isten jóságáról, szervezéséről és 24/24-es figyelméről, amivel minket körbevesz, aminél tényleg már csak térdet hajthat az ember. Egy dolgot tudok, ha mindenáron szeretnénk valami választ kapni. Azt tudom, amit a Biblia mond. A mi Istenünk örökkévaló, mindenható, mindentudó, mindenütt jelen van. Valahol itt van a válasz. Aztán, ha az Úr úgy dönt, hogy egyszer elmondja, akkor örülni fogunk. Ha úgy dönt, hogy nem, akkor egyszerűen csak hálával és boldogsággal elfogadjuk ezeket az ajándékokat. Egy dolgot ne felejtsünk el. Az Isten most is szervezni az életünket. Ha hagynánk. Tudja, hogy milyen nehézségeken, próbákon kell átesnünk ahhoz, hogy közelebb kerüljünk hozzá, ha hagynánk. Tudja, hogy miért van a Covid. Tudja azt, hogy mi lesz a munkahelyünkkel, az egészségünkkel, hogy nyitva leszünk-e majd 2 hét múlva, 1 hónap múlva, vagy nem. Minden tud előre. Egyetlen egy kérdés van. Tényleg hiszek? Tényleg hiszek? Vagy ez már egy megszokott mondat, egy hitel? Ha tényleg hiszek Róma 8.28-ban, hogy minden a javamra van, akkor a szemléletem mától meg fog változni. Akkor a nehézségeket már úgy fogom venni, hogy az Úr mindezt azért engedi meg, hogy én ott lehessek. Akkor nem pánikba esek. Nem. A legkisebb nehézségtől sem. Hanem erőt kérek arra, hogy Uram el tudjam hordozni. És ha ez kell, hogy ott legyek, hát akkor de ehhez hinni kell. Ehhez el kell hinnünk is azt, amiről beszélünk. El is kell hinni. De ha ez megtörténik, testvéreim, zárásul, akkor meg fogjuk élni Ady Endrének az egymondatos, csodálatos tapasztalatát. Ott minden Ady életében. Minden. Gyönyörű, istenes versei voltak, de ott minden. És mégis mond valamit, egy nagyon híres mondatot, ami gyönyörűen kiegészíti ezt a mai délelőttünket. Mikor elhagyta.